Harmadik rész. március 17-től Szent Patrik napjától március 29-ig Húsvét vasárnapig. Tizenkettedik fejezet. Ha valaki egy újonnan feltalált hőlégballonnal repült volna el Badajoz fölött, lenézve a várost leginkább egy fogaskerék negyed cikkeihez hasonlíthatta volna, melynek óriási tengelyét a sziklán álló ősi kastély képezte. Az északi és a keleti fal egymásra merőleges küllökként indultak ki a tengelyből, míg a déli és a nyugati fal egymásba olvadó hosszú görbe vonalát hét hatalmas fog tette egyenetlenné. Észak felől lehetetlen lett volna megtámadni az erődöt. A város a Guadiana folyó partján épült, ami itt szélesebb volt, mint a Temze Westminsternél, és csak egyetlen út, egy hosszú ősi kőhíd vezetett át rajta, melynek minden jardját védték Badajoz északi falának ágyúi. A híd bejáratát a folyó túloldalán három külső erődítmény védelmezte, melyek közül a legnagyobb a Szent Kristóf, több mint 2000-nyi katona állomás helyéül szolgálhatott. A franciák biztosra vették, hogy északról nem érkezik támadás. A keleti fal azonban sokkal sebezhetőbb volt. Északi végében a kastély magasodott, a hatalmas erőd, amely évszázadokon át uralta a vidéket. Ám a kastélytól délre a városfal alacsonyabb területen húzódott, szemben egy dombbal. A franciák átlátták a veszélyt, ezért ott, ahol a kastély dombja meredeken lejteni kezdett az alsó város felé, eltorlaszolták a Rivillas patakot. Így aztán a sebezhető keleti falat immár egy tó védelmezte, mely épp olyan széles volt, mint az északon húzódó folyó. Ahogy ezt Hogan is mondta Sharpnak, az újonnan kialakított tavon át csak a haditengerészet tudott volna támadást indítani, ha csak nem robbantják fel a gátot, ezzel lecsapolva a vizet. Tehát csak a déli és a nyugati fal közel egy mérföldön át nyújtózó hatalmas íve maradt, amit sikerrel támadhattak, mivel itt sem folyó, sem patak nem húzódott. Ezen a szakaszon a védelmet hét óriási bástya látta el, amelyek úgy nyúltak ki a városfalból akár a fogaskerekek fogai, és önmagukban is egy-egy erődöt képeztek. A legészakibb, a Szent Vince, a folyó mellett épült, az északi és a nyugati fal találkozásánál, a bástyák sora pedig délnyugat felé húzódott egészen a felduzzasztott Rivillasig. Szent József, Szent Jakab, Szent János, Szent Rókus, Szűz Mária és a Szent Háromság. A Szentek, Krisztus Anyja és a Szent Háromság. Mindegyikük ágyúk sokasságával védelmezte a várost. A fal hatalmas ívét azonban nem csak a bástyák védték. Előtte ugyanis síkozat húzódott, földtöltés, amely eltérítette az ágyúgolyókat, így azok felpattanva a védművek fölött repültek el, mögötte pedig az árok következett. A sikozat tetejét mindenütt legalább 20 lábnyi távolság választott el az árok aljától. De az igazi gondok csak akkor kezdődtek, amikor a támadók az árok aljára értek, mivel a bástyákról oldaltűz alá vehették őket. Ráadásul az óriási, száraz árokban háromszögletű sánc erődök kaptak helyet. Ezek a jókora kiugró építmények megbontották a támadók sorait, és sötétben elbizonytalanították őket, mivel nem tudhatták biztosan vajon a valódi erőt falat érték el, akik pedig felmásztak rájuk, azokkal végzett néhány jól irányzott ágyúlövés. Az árokból a falak 50 láb magasba nyúltak, és széles melvédjükön 5 járdonként egy-egy ágyút helyeztek el. Badajoz nem a modern hadviseléshez sietősen átalakított középkori erőd volt, hanem Spanyolország egykori büszkesége. Nagyszerűen megtervezett, jól megépített halálos csapda, melyet most a félszigeten állomásozó legjobb francia katonák védtek. A britek már kétszer próbálták meg elfoglalni a várost, de kudarcot vallottak. Most, egy évvel később nem volt okuk azt feltételezni, hogy a harmadik próbálkozás sikerrel jár majd. Az erődnek csupán egyetlen gyenge pontja akadt. Dél-keleten, a Szent Háromság bástyával szemben, a feldúzzasztott patak túloldalán az alacsony Szent Mihály domb emelkedett. A dombocska lapos tetejéről az ostromlók tűz alá vehették a város délkeleti sarkát. A franciák azonban tudtak a gyenge pontról és gondoskodtak annak védelméről. Keleten és délen egy-egy erődöt építettek. Az egyik, a Picurina, az új tó túloldalán a Szent Mihály domb lejtőjén állt. A másik, a jóval nagyobb Pardelleras, a város déli oldalán épült, és ha a dombon elhelyezett ostromágyuknak sikerülne áttörniük a falakat, akkor ezen erődítményeknek kellett tűz alatt tartaniuk a résekhez vezető közelítő árkokat. Nem éppen végzetesen gyenge pontja a védelemnek, de ez az egyetlen, amit a britek kihasználhattak, így aztán Szent Patrik napján megkerülték a Szent Mihály dombot. A támadók és a védők egyaránt tudták, hogy az ostrom a város délkeleti sarkára összpontosul majd, a Szűz Mária és a Szent Háromság bástyák ellen. Mit sem számított, hogy a terv már kétszer is kudarcot vallott. A domb tetejéről, ahonnan a kíváncsiskodók csapata ráláthatott a városra, jól látszott, hogy az előző ostrom során hol ütöttek rést a két bástya között. A falat világosabb kővel javították ki, mely szinte kigúnyolta a briteket. Sharp Patrick Harper mellett állva a város nézte. Jézusom, ezek a bástyák hatalmasak! Az őrmester egy szót sem szólt. Sharp előhúzott egy üveget a nagykabátja alól. Tessék, Szent Patrik napi ajándék. Harper széles arca felragyogott az örömtől.
Áj, maga aztán remek ember, uram! Egy angolhoz képest. Akarja, hogy meghagyjam önnek a felét Szent György napjára?
Sharp topogni kezdett a hideg miatt.
Azt hiszem, inkább most azonnal megiszom azt a felét. Gondoltam, hogy így lesz.
Harper örült, hogy találkozhatott Sharppal, mivel az elmúlt egy hónapban alig látták egymást. Ám a találkozás kissé feszélyezetre sikeredett. Azért tudta, Sharpnak leginkább arra lenne szüksége, ha megnyugtatnák afelől, hogy hiányzik a könnyű gyalogos századnak. Ugyanakkor Balonnak tartotta egykori parancsnokát, amiért szeretné, ha ezt elmondanák neki.
Persze, hogy hiányzik. A könnyű gyalogos század semmiben sem különbözött a hadsereg többi alakulatától.
Szinte mindannyian vesztesek voltak, akiket gyarlóságuk előbb a bíróság elé, majd a börtönbe jutatott. Tolvajok, gyilkosok, adósok és részegesek, akiket Nagy-Britannia látni sem akart. Egyszerűbben ki lehetett üríteni a fogdákat, ha a foglyokat átadták a toborzóknak, mintha végigjárták volna a tárgyalás és az ítélet végrehajtásának hosszadalmas útját. Persze nem mindegyikük volt bűnöző. Akadtak köztük olyanok is, akik bedőltek a toborzó őrmestereknek, mikor azok menekülést kínáltak a vidéki élet unalmából és kilátástalanságából. Néhányan szerelmi bánat miatt csaptak fel katonának, mondván inkább meghalnak a harctéren, semmint azt kellene látniuk, hogy a szerelmük hozzá megy egy másik férfihoz. Sokan iszákosok voltak, akik rettegtek, hogy magányosan halára fagynak a téli hidegben, ezért beléptek a hadseregbe, ami ruhát, csizmát és naponta egy harmad pint rumot adott nekik. Néhányan, nagyon kevesen, hazafiasságtól vezérelve vonultak be. Harperhöz hasonlóan sokuk azért választotta a hadsereget, mert ott legalább enni kaptak. Otthon ugyanis csak az éhezés várt rájuk. Szinte mindannyian a társadalom szám kivetettjei, akiknek a hadsereg egyetlen hatalmas, reménytelen vállalkozásra induló különítményt jelentett. Mégis ők voltak a világ legjobb gyalogos katonái. Habár ezt nem mindig mondhatták el magukról, és jó parancsnokok nélkül a jövőben sem nevezhetik így magukat. Harper ösztönösen tudta, hogy a sereg, amely szembenéz Badajoz ostromával, messze felülmúlja azt a haderőt, amit a nagy Napóleon fel tud sorakoztatni. Mert épp elég Sharphoz hasonló tiszt akadt, akik bíztak számkivetett emberei képességeiben. Ez persze a ranglétra legfelső fokán Wellingtonnal kezdődött, és egészen a legalacsonyabb rangú tisztekig és őrmesterekig tartott. A trükk nagyon egyszerű. Vegyél egy olyan embert, aki már feladott mindent, és adj neki egy utolsó esélyt. Mutasd ki, hogy bízol benne, és vezess sikerre. Rögtön olyan magabiztossá válik majd, hogy képes lesz kiharcolni a következő sikert is. Hamarosan el fogja hinni magáról, hogy legyőzhetetlen, és azzá is válik. Ám a trükkökhöz olyan tisztekre van szükség, mint sárp, akik bíztak az embereikben. Persze, hogy hiányzott a könnyű gyalogos századnak. Nagy tetteket várt tőlük, és bízott bennük, hogy ezeket képesek véghez vinni. Egyszer talán az új parancsnokuk is megtanulja alkalmazni a trükköt, de a katonáknak mindaddig hiányozni fog sárp. Na, pokolba, gondolta Harper, hiszen még kedvelik is. A bolond pedig még csak észre sem veszi ezt. Az őrmester a fejét ingatta, és oda kínálta az üveget sárpnak.
Írországra, uram, és Hexville halálára.
Ha, erre bizony én is iszom. Hogy van az a kurafi?
Egy szép napon meg fogom ölni.
Sharp kedvetlenül felnevetett. Ha, nem fogja megölni, mert én teszem meg.
Hogy a pokolba lehet még mindig életben?
Sharp vállat vont.
Azt állítja, hogy őt nem lehet megölni.
Hideg volt a dombtetőn, Sharp pedig szorosan összehúzta nagy kabátját.
No meg, sosem fordít hátat senkinek. Maga is vigyázzon a sajátjára. Most, hogy az a kurafi is itt van, lassan már a hátsómon is szemeket növesztek.
Reimer, kapitány mit gondol róla? Harper egy pillanatig tétovázott, átvette az üveget, Sharptól ivott egy kortyot, majd visszaadta az italt.
Hát, Isten tudja. Azt hiszem, rettek tőle, ahogy a legtöbben.
Vállat vont.
A kapitány nem rossz ember, de nem éppen magabiztos.
Az őrmester újfent kínosan érezte magát, nem akart kritizálni egy tisztet a másik tiszt előtt.
Fiatal.
Egyikünk sem valami öreg még. Az új zászlós milyen?
Matthews, remek fickó úram, lassan már olyan, mintha Price hadnagyot se lenne.
Na és Mr. Price? Harper felnevetett.
Hát igyekszik felvidítani minket, uram. Részeg, mint a kancsa a csacsi, de túl fogja élni.
Ismét elerett az eső apró cseppekben szitálva alá, amelyek belemartak a katonák arcába. Mögöttük a szevillai úton kürtök szólították esti sorakozóra az alakulatokat. Sharp felhajtotta a galériát.
Jobb lesz, ha visszamegyünk.
A város 3/4 mérföldnyire magasodó falain örködő apró, kék egyenruhás alakokat nézte.
Azok a nyomorultak ma éjjel melegben alhatnak.
Hirtelen Terezára és Antóniára gondolt, akik szintén a falak mögött vannak, és a katedrális jókora szögletes, pártázatos tornyára pillantott. Különös volt belegondolni, hogy az ellenség ilyen közel van hozzájuk. Az eső egyre hevesebbé vált, Sharp pedig visszaindult az ideiglenes brit tábor felé.
Uram!
Igen? Az őrmester feszengeni látszott.
Hogan őrnagy megállt nálunk a minap.
Na és?
Beszélt nekünk Tereza kisasszonyról, uram.
Sharp összehúzta a szemöldökét. Mit mondott róla?
Ő csak azt, uram, hogy arra kérte magát, keresse meg őt a városban. Arra az esetre, ha az embereink netán kisé megvadulnának.
Tehát?
Nos, a fiúk szeretnének segíteni.
Úgy érti, nem hiszik, hogy egyedül is boldogulok? Harpert csábította a gondolat, hogy megmondja Sharpnak, ne legyen már ilyen bolond, de aztán úgy döntött, ezzel átlépni a rangjuk közötti különbség és a barátság határait. Felsóhajtott.
Nem, uram, csak szeretnének segíteni. Kedvelik Tereza kisasszonyt, uram.
És magát is tehette volna még hozzá. Sharp kelletlenül ingatta a fejét. Tereza és Antónia az ő gondja, nem a századé, és nem akarta, hogy egy csapat vigyorgó katona szemtanúja legyen az érzelmeinek, amikor először látja a kislányát.
Mondja meg nekik, hogy nem.
Harper vállat vont.
Ennek ellenére valószínűleg megpróbálnak majd segíteni.
Nem lesz egyszerű feladat, hogy megtalálják őt a városban. Az őrmester elvigyorodott.
Hát nem lesz olyan nehéz, csak megkeressük azt a házat a katedrális mögött, amelyik előtt két narancsfa áll.
Menjen a pokolba, őrmester!
Követem magát bárhová, uram.
Néhány órával később úgy tűnt, mintha az egész hadsereg a pokolba került volna, legalábbis annak vízes változatába. Az égbolt csatornái megnyíltak. A deszkákon átdübörgő ágyuk fölött felmorajlottak a viharfelhők. Villám cikázott át kék fénnyel a rézsútosan zuhogó esőn. Az emberek hangját elfojtotta a mennydörgéssel kísért fények szabdalt a sötétségben záporozó víz robaja. A dombtetőn 1800 ember ásta az első árkot, amelynek 600 yard hosszan húzódva kellett védelmeznie az ostromlókat, és aminek vonalán kialakíthatták az első ütegállásokat. A katonák bőrigáztak, reszkedtek, és már vizes ruháik puszta súlya is kifárasztotta őket. Néha átpillantottak a vízfüggönyön a sötét fellegvár felé, amelyet időről időre felfedtek a lecsapó villámok fényei. A szél megtépázta a téli kabátokat, különös, denevérszerű árnyakká változtatva őket, és erőteljes lökésekkel sodorta az esőt, ami ezért időnként szinte úgy tűnt, mintha elállna, hogy aztán még hevesebben zúduljon alá. A megállíthatatlan patakokban csorgó víz megtöltötte az árkokat, beszivárgott a csizmákba, alámosva a katonák hangulatát egészen a hideg, felázott földig, amely minden egyes ásó nyomnyi darabját csak vonakodva eresztette. Egész éjjel ástak, az eső pedig mindvégig zuhogott. A hideg, esős reggelen, meleg szálláshelyeikről előbújva a francia tüzérek látták, hogy az alacsony domb földjén friss sebb hely húzódik. Tüzet nyitottak, tömör ágyú golyókat küldve át a széles árok, a síkozat és a felduzzasztott patak fölött egyenesen az ostromárkok melvédjének vizes földjébe. A munkálatokat azonnal abba hagyták. Az első ostrom árok túlságosan is sekély volt ahhoz, hogy menedéket nyújthasson a katonáknak, az egész napos eső pedig meggyengítette a melvédet, amit a lövegek most tűz alá vettek. Az árok megtelt sárral, amit csak az éjszaka védelmében lapátolhattak ki. A következő éjszakát is ásással töltötték. Továbbra is úgy zuhogott az eső, mint Noé idején. Az egyenruhák kétszer olyan nehezek lettek a víz miatt, a nyúlós sár elnyelte a csizmákat, a katonák vállai véresre dörzsölöttek a bűzlő árkokban töltött erőfeszítésektől. Ezen az éjjelen a francia tüzérek szorványos tűzzel gyötörték az ostromlókat, néhány helyen skarlátvörösre festve a sarat, még aztán a szakadó eső el nem mosta a vért. Az ások lassan, nagyon lassan jutottak mélyebbre, a melvéd pedig egyre magasabbá vált. A beköszöntő hajnal fényében látszott, hogy az árok már elég mély, így a munkálatok nappal is folytatódhattak. A kimerült alakulatok visszavonultak a cikcakos ostromárkon, mely a domb mögötti biztonságba vezetett, és helyüket kipihent csapatok vették át. A South Essex katonái csomagjaikat hátrahagyva indultak előre a tekervényes úton a sár, az ások és az ágyútűz felé. Sharp 200 emberrel hátra maradt a podgyász őrzésére. A csomagokból kezdetleges menedékeket alakítottak ki, majd behúzottak alájuk és puskáikat a térdük közé fogva a szürke, víztől csöpögő vidéket nézték. Sharp hallotta a francia ágyuk távoli, esőtől tompa dörrenéseit. Gyűlölte, hogy nem láthatja a hangok eredetét. Az őrség élére egy vén őrmestert állított, és az árkon át felsétált a domboldalra. Badajoz sötét sziklaként magasodott a víz és a sár tengerében. A falakat övező ágyú füstbe torkolat tüzek lángnyelvei hasítottak. A francia tüzérek a sártól balra húzódó térségre koncentrálták a tüzet, ahol egy egész zászlóaj ásta az első brit ütegállások helyét. Az ágyú golyók a melvédbe csapódtak, szétroncsolva a földet töltött sánckosarakat, és néha véres ösvényt vágtak az emberek között. A franciák még tarackokat is bevetettek, amelyek zömök csöveikből gránátokat szórtak. Az izzó gyutacsok füstje magasan ívelt át a levegőn, eltűnve az alacsony felhők között, mielőtt a lövedékek a vizes domboldalra hullottak volna. A gránátok többsége egyszerűen alázuhant és néma maradt, mivel a gyutacsokat kioltotta a sár vagy az eső, ám néhány felrobbant, fekete füstöt és egyenetlen szélű fém szilánkokat szórva szét. Nem okoztak sérüléseket, mivel a távolság túl nagy volt, így aztán a franciák egy idő után felhagytak a gránát tűzzel, és inkább kímélték a tarackokat várva, hogy az ostromlók megkezdjék a második árok ásását, lejjebb a domboldalon, jóval közelebb a falakhoz. Sharp a South Essex-et keresve végig sétált a domboldalon. Az ostromárok északi végében bukkant rá az alakulatra, ahol a domb lejteni kezdett a szürke, felduzzasztott patak melletti sík térség felé. Az itt elhelyezett ütegek célpontjául a kastélyt szánták, mely a sziklán állva hatalmasnak és sérthetetlennek tűnt. Sharp látta a Rivias patak gátját védelmező Szent Rókus erődöt is, melyet korábban Hogan említett neki. Ha a briteknek sikerülne felrobbantani a gátat, akkor a tóvize szabadon belefolyna a Guadianába, és az ostromlók sokkal könnyebben meg tudnák közelíteni a falakon ütött réseket. Csak hogy a gát elpusztítása nehéz feladatnak tűnt, ugyanis alig 50 yardnyira állt a keleti faltól, közvetlenül annak egyetlen bástyája a Szent Péter alatt. Sharp előtt egy alak ugrott ki a zárokból, Hex villőrmester. Peckessel lépkedett végig a zárok szélén, és a katonákat szidalmazta.
Ássatok, kurafik, ti vérbajos disznók, ássatok!
Néhány lépésenként körbefordult, hogy lássa, milyen hatást váltotta ki a szavai. Észrevette Sharpot, és őrülten rángatózó arccal szalutált neki.
Uram, segíteni jött, hadnagyúr!
Nevetgélt, majd visszafordult a könnyűgyalogos század felé. A zárok fölé hajolt, és nyálat fröcsögve tovább üvöltözött.
Mozgás, ti vemhes kocák! Ássatok!
Ellenállhatatlan látványt nyújtott. Sharp tudta, hogy nem szabadna megtennie, mert ellent mondana a tiszti rang úgynevezett méltóságának. De Hexville az árok fölé hajolva szitkokat ordítozott, Sharp pedig közvetlenül mögötte állt. Csábította a lehetőség, és hirtelen meglökte az őrmestert. Hexville üvöltve imbolygott, karjaival a levegőben hadonászva, aztán belezuhant az árok alját borító sárba. A könnyű gyalogos század felújongott. Az őrmester feltápászkodott, és dühött arccal nézett fel Sharpra.
Elnézést, őrmester, megcsúsztam, tárta szét Sharp a karjait.
Tudta, hogy buta és gyerekes dolgot tett, de ezzel az apró gesztussal jelezhette az embereinek, hogy még mindig mellettük áll. Tovább sétált, magára hagyva a rángatózó arcú Hexfieldet. Aztán észrevette Reimer kapitányt, amint előmászik az árokból, hogy találkozzon vele. A Reimer látta is az incidenst, nem tette szóvá, ehelyett udvariasan biccentett.
Csúf napunk van.
Sharp érezte, hogy úrrá lesz rajta szokásos feszélyezettsége, mint mindig, amikor könnyed társalgásra került a sor. Az árokban munkálkodó katonák felé intett.
Az ásás melegen tartja az embert.
Hirtelen ráeszmélt, hogy ez úgy hangzott, mintha azt akarná mondani Reimernek, kapjon fel egy ásót és dolgozzon. Gyorsan próbálta kitalálni, miként javíthatná ki az iménti mondatot.
Ez az egyik előnye annak, ha az ember a közkatonák soraiban szolgál, nem de?
Nem tudta rávenni magát, hogy uramnak szólítsa Reimert, de úgy tűnt a kapitány ezt észre sem vette.
Utána kásni.
Maga nem utálna? Reimer kapitány ezen még sosem gondolkodott. Ha valaki a Waltham Crossi Reimerek családjába születik, akkor nem nagyon gondolkodik azon, hogy két kezi munkát végezzen. 25 év körüli jóvágású szőkehajú fiatalember volt, és rettenetesen nyugtalankodott Sharp miatt. A helyzet nem Reimer kedve szerint alakult, és félt a pillanattól, ami Windham szerint közeledett, mikor Sharp hadnagyként visszatér a századhoz.
Erre egyelőre még nem fog sor kerülni,
próbálta megnyugtatni Reimert az alezredes.
Így lesz egy kis ideje megszokni a helyzetet és átvenni a parancsnokságot. De a harcban még szüksége lehet rá, nem de?
Reimer nem várta repesve ezen eseményt. A magas, sebbhelyes arcú lövészre nézett és mély lélegzetet vett.
Sharp? Uram?
Előbb-utóbb úgy is ki kellett volna mondania a szót, akármennyire is fájt.
Azt szeretném mondani,
de bármi is volt az, várnia kellett. A közelben ágyú golyó csapódott a földbe, amit két másik is követett, sarat szórva szerteszét. Reimernek leesett az álla döbbenettől és mozdulatlanná dermedt, mire Sharp megragadta a könyökét, és az árokba lökte a fiatalembert. Aztán ő maga is leugrott az 5 lábnyi mélységbe, megcsúszva az árok alján. A levegőben ágyú golyók süvítettek. A katonák abba hagyták az ásást, és úgy néztek egymásra, mintha valamelyiküknek tudnia kellene, miért kezdődött a hirtelen ágyúzás. Sharp a mellvéd fölött átpillantva látta, hogy a fegyveres őrszemek visszarohannak a fedezék felé. Úgy tűnt, Badajoz keleti falának ágyúi, a kastélytól a Szent Péter bástyán át egészen a délkeleti sarokban álló Szent Háromság bástyáig, mind egyszerre nyitottak tüzet az ostrom árok legészakibb, mint egy 100 yardnyi szakaszára, Reimer odalépett Sharp mellé.
Mi történik?
Egy őrszem ugrott át felettük, az ellenséget szidalmazva. Sharp Reimer felé fordult.
Vannak fegyvereik?
Nincsenek. Parancsot kaptunk, hogy hagyjuk hátra őket.
Kell lennie egy harcoló századnak a közelben.
Reimer bólintott és jobb felé intett. A gránátos század, nekik vannak fegyvereik, miért?
Sharp az eső homályán át az erőd lábánál gyülekező árny alakokra mutatott. A Rivias gátját védelmező erődítményből emberek özönlöttek elő, és sorokba rendeződtek. Kék egyenruháig beleolvadtak a sötétségbe, ezért alig lehetett látni őket. Reimer a fejét rázta.
Mi az?
A nyomorult franciák.
Nagy erőkkel közeledtek, hogy megtámadják és lerombolják az ostromárkot. Hirtelen nagyon is jól láthatóvá váltak, mivel a ferdén vágó esőből elővillantak a szuronyok sorai. Félve, hogy saját bajtársaikat találják el a francia tüzérek, abba hagyták az ágyúzást. Kürt szó harsant, mire a több száz acélszurony támadási helyzetbe lendült. A kék kabátosok felüvöltöttek és rohamra indultak.